Meg. Kedves gyülekezet, régi szokásunk szerint először a kisgyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, a mai bibliai ige, amit megtanulunk, így hangzik: szeretettel szolgáljatok egymásnak. Szeretném, ha ezt jól megértenétek. Nemrégiben egyszer beszélgettem itt veletek, és azt mondtuk, hogy a szeretet nem csak abban áll, hogy ölelgetjük egymást, mondjátok apu, anyu, de szeretlek, vagy a testvéreteknek, hanem ez az ige azt mondja, hogy akik szeretik egymást, azok szolgáljanak egymásnak. Ez azt jelenti, hogy keressük, hogy a másiknak mire van szüksége, miben lehetünk a segítségére. És szeretném, ha ti olyan gyerekek lennétek, akik ezt megszívlelitek. És mondok nektek két rövid kis történetet arra, hogy milyen az, mikor egy gyerek is így gondolkozik, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Én még egész fiatal voltam, ugye ezt most nehéz elképzelni, de aki ilyen őszhajú, mint én, az is volt fiatal. És egy ifjúsági csoportot vittem kirándulni. És hát egy turista házba aludtunk, és onnét jó messze volt a vasútállomás, amit aztán gyalog kellett megtenni. Közben volt iktatva egy pihenőhely, egy tisztáson, és mikor odaértünk, észrevettem, hogy az egyetlen jó szandálomat ott hagytam a turistaházban. Szegény diák voltam, nem volt olyan egyszerű egy másik cipőt venni, és rögtön fölmértem, hogy hát, ha én ezeknek ide írok a világ háta mögötti turistaházba, vagy lesz gazdája annak a levélnek, vagy nem, elküldik a cipőt, vagy sem, ez bizonytalan, vissza kell mennem. És abban a pillanatban, amikor én az ebédnél ezt észrevettem és fölálltam, volt ott egy fiatal kislány, én nem tudom pontosan mennyi lehetett, 10-11, és azonnal odaállt mellém, és azt mondta, hogy nem mehetsz egyedül, én veled megyek. Mondtam neki, de akkor nem tudsz pihenni, akkor nem tudsz nyugodtan ebédelni. Maradjál itt, nyugodtan megjárom egyedül. De nem lehetett lebeszélni. Jött velem vissza a turistaházhoz, és aztán roham léptekben vissza. És nekem olyan jól esett, hogy látjátok, még most is emlékszem rá, hogy ez a kislány is így gondolkozott. Szeretettel szolgáljatok egymásnak. Keresd azt, hogy miben segíthetsz. Aztán egy másik rövid kis történetet mondok, ez is jó pár évvel ezelőtt volt, Békés megyében, ha esik az eső, jó nagy sár tud lenni. És én mindig csodálom az ottani autósokat, azt mondom, ezek sárvízi hajósok. Ezek úgy tudnak menni a sárba az autóikkal. De mi nem voltunk ilyen tapasztaltak, és mentünk egy Békés megyei helységbe, és estére kellett odaérni. Eleve jó későn értünk, és akkor még beragadtunk egy utcába, a sárba, úgy, hogy se jobbra, se balra. Szerencsére már nem volt messze az a család, ahol megszállni szándékoztunk. Elmentünk oda, hát már éppen lefeküdni készültek, egyesek már lefeküdni készültek. És hát az apa, a nagyfiúval, aki már pizsamába volt, ő is magára rántott valamit, zuhogott közbe az eső. De jöttek, és nekifogtak, és segítettek, és kihúztuk az autót. És akkor megszólalt ez a fiú, és azt mondta, az öcsém hogy fogja sajnálni, hogy ebből kimaradt? Mert az öcse már lefeküdt és aludt. Hát látjátok, nem olyan nagy élvezet zúgó esőbe a sárból kiásni egy autót, de ők boldogok voltak, ha segíthetnek. Így nevelődtek, hogy tudták, hogy ez az életben a legszebb és a legnagyobb öröm. És akkor még egyszer emlékezzetek a bibliai igére, szeretettel szolgáljatok egymásnak. És legyetek ti is ilyen gyerekek, akik csupa szem, csupa fül, hol lehet valahol segíteni, hol lehet valahol örömet szerezni, és ebben találjátok ti is a legnagyobb örömötöket. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Példabeszédek könyve 4. fejezetéből a 23. verset. Tehát Példabeszédek könyve 4. fejezetéből a 23. verset olvasom. Így hangzik. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Kedves gyülekezet, olyan felhívás ez, azt hiszem, aminek az igazsága azonnal belátható. Fel is fogjuk, hogy a legfőbb érdekünk az, hogy megszívleljük ezt a tanácsot, de valahogy mégis könnyen az utolsó helyre kerül, hogy a saját lelki világunknak az egészségére ügyeljünk. Ugyanis a Bibliában a szív szó nem csak az érzelmeket jelenti, mint ahogy magyar nyelvünkben átvitt értelemben használjuk a szív szót, hogy valaki jó szívű, jó szíve van, meg a szívedre hallgass, meg ehhez hasonló mondásokban. A Bibliában a szív szó az ember teljes lelki világát jelöli. Tehát az értelmét is, az akaratát is, mindent együtt. És amikor azt mondja az írás, hogy ebből indul ki minden élet, akkor azt hiszem felfogjuk, hogy ez kétségtelen, mert hiszen minden kimondott szavunk és minden cselekedetünk mögött a lelki világunkban lezajlik egy gondolkodási és egy döntési folyamat. És amikor azt mondja az írás, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg, akkor arra utal, hogy az ember lelki világa rendkívül érzékeny és rendkívül romlékony. És hogy nekünk tudatosan gondot kell arra fordítani, hogy a lelki világunk épségét, egészségét őrizzük. Úrvacsorai istentisztelet lesz a gyülekezetünkben a jövő héten, és én azért választottam ezt az igét, mert az úrvacsora előtti istentisztelet mindig úrvacsora előkészítő igehirdetés is, és arra szeretnék majd rámutatni, hogy miképpen járul hozzá az úrvacsorára való megfelelő lelki előkészület ahhoz, hogy mi minden féltett dolognál jobban vigyázzunk a szívünkre. Szeretném megemlíteni, hogy örvendetes módon ma tömegek fedezik fel, hogy a testi egészségünkre figyelmet kell fordítani. Ugye, hát minden tele van ilyen programokkal, egészséges életmód. Ez nem úgy van, hogy magától majd egészséges maradsz, és igenis az ember életmódja tudja befolyásolni. De az az egy szomorúságom van csak, hogy ha már ugye ezt a kifejezést sokszor használják, hogy egészségtudatos élet, de a lelki világunk egészségére még annyi figyelmet sem fordítunk. És ez még kevésbé tudatosul az emberekre, hogy ez magától nem így van. És amikor az ige azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban, ugye akkor eszünkbe juthatnak ilyen mondások, hogy a legnagyobb kincs az egészség, nagy kincs is kétségtelen, de meg ilyenek, hogy vigyázz valamire, mint a szeme világára, de a Biblia ezt egy fokozással így mondja, hogy minden féltett dolognál jobban, mert minden élet ebből indul ki. Tehát a lelki világunk egészségére vigyázni nagyon-nagyon fontos. És felteszem most azt a kérdést, hogy az úrvacsora miképpen járul hozzá ahhoz, hogy a lelki egészségünk az megőriztessék. Ugye ismerős ez a felhívás, amit a korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetében olvasunk, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Tehát egy önvizsgálatra szólít föl az írás az úrvacsorát megelőzően. Mindenki maga tudja, hogy mennyire szokta ezt szívére venni, és mennyire lelkiismeretesen szokta ezt tenni. Én ilyenkor, ha pont arra van alkalmam, hogy egy úrvacsora előtti a szombaton tartok igehirdetést, akkor mindig elmondom azt, hogy ez nem megy úgy, hogy úgy elgondolom, hogy jó lenne, meg úgy egy-két röpke gondolatot erre fordítok, hanem tulajdonképpen az lenne jó, és ezt tanácsolom mindenkinek, hogyha el akarjuk nyerni azt az áldást, amire szükségünk van, és tényleg a lelki egészségünk helyreállítását szolgálja ez az alkalom, hogy még lehetőleg most ma, mielőtt a nyugalomnap véget ért, amikor van egy kis csendünk, akkor gondolkozzunk arról, hogy a rákövetkező héten mi az, ami elhalasztható. Tudom, hogy nyakig vagyunk programmal mindannyian, de mégis mi az, ami elhalasztható, amikor tudunk magunknak a kis csendet és nyugalmat teremteni. És ilyen körülmények között teljesítsük ezt a felhívást, hogy próbálja meg magát az ember. Mert ha ez csak néhány futó gondolat erejéig valósul meg, nem lesz igazi eredménye. De ha az ember tudatosan csendet, nyugalmat teremt, és úgy valósítja meg ezt, akkor más a következménye. Mert ugye tudjuk azt, hogy az úrvacsora az bűnrendezési alkalom. És tudjuk, hogy a Biblia a bűnt az sokkal szélesebben értelmezi, mint általában az emberek. Az emberek azt gondolják, hogy egy kézzelfogható néven nevezhető bűncselekmény az a bűn. Ilyen vagy olyan erkölcsi norma rendszer szerint. De a Biblia azt mondja, hogy a szeretet törvény, a nagy egyetemes isteni szeretet törvény minden megszegése, minden én középpontú, önző cselekedet, minden ilyen gondolat, minden ilyen gesztus az bűnnek számít. És a Szentírás milyen komolyan ad nekünk késztetést arra, hogy rendezzük ezeket a dolgokat, és ne cipeljük tovább magunkkal, mint egy tehertételt. A Római Levél 2. fejezetében azt mondja Pál apostol, te a te meg nem tért szíved keménysége szerint gyűjtesz magadnak haragot az Isten igazságos kijelentése napjára. Milyen félelmetesek ezek a szavak, meg nem tért szív keménysége, amely, hogy így mondjam, gyűjti a számláján az elrendezetlen törvényszegéseket. Ugye ezt is mondja az írás komolyan, hogy ha ezt mi tudomásul vesszük, ha mi ezt hisszük, ha nem hisszük, mégis valóság, így mondja nekünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélés széke előtt. Prédikátor könyve pedig így mondja, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. És az úrvacsorán tulajdonképpen ez a szeretetteljes felhívás hangzik, hogy ne gyűjtsed, hanem rendezd el. Erről mindig eszembe jut Ézsaiás könyvéből, az első fejezetből ez a nagyon szép és bátorító ige. Isten azt mondja, hogy jártek, törvénykezzünk. Első percben az ember megretten, törvénykezzünk. Utána így folytatja, ha bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Hát az Isten ilyen törvénykezésre hív, hogy azt mondja, vizsgálja meg magát az ember, és ha felszínre jöttek ezek a dolgok, és ha belátod ezeket, és ha rendezni kívánod ezeket, akkor nos, itt az Istennek a bűnbocsátó kegyelme. Akkor, hogyha ha ezek vérszínűek, hófehérek lesznek, mert az Isten a mennyei feljegyzésekben is megbocsátottnak nyilvánítja ezeket, és soha többet nem hozza elő az ítélet napján, amikor minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal együtt, de a szívünket is megtisztítja az ezekkel való megalkuvástól, ezeknek a gyökereitől. De van egy még közelebbi ok, és egy még közelebbi következmény, hogy ahogy olvastuk az alapigénkben, hogy innét indul ki minden élet. Tehát ha ilyen leülepedett dolgok vannak a lelki világunkban, ha azok bekeményednek a lelki világunkban, akkor nem tudunk helyes és igaz döntéseket hozni. Akkor minden élet a lelki világunkból indul ki, az pedig nem egészséges, nem ép, és nem tudunk megfelelően, helyesen reagálni az élet dolgaira, emberek hozzánk való viszonyulására. De gondoljunk arra, hogy az úrvacsora mennyire arra szolgál, hogy mi tisztákká váljunk. Gondolom a Biblia ismerők mind emlékeznek rá, hogy amikor az utolsó vacsora zajlott, és Jézus ugye a lábmosás után megszólalt, akkor azt mondta tanítványainak, ti most már tiszták vagytok. De hozzátette, de nem mindnyájan, és az ige megjegyzi, hogy ezen Júdást értette. Általános érvényel pedig azt jelenti, hogy nem feltétlenül tisztult meg mindenki egy úrvacsorán. Ez nem opus operato, hogy maga a cselekmény véghez vitele által végbe megy a bűntől való megtisztulásunk. Hanem benne rejlik ez az ígéret, benne rejlik ez a lehetőség, hogy tisztákká legyünk, és a lelki világunk visszanyerje az épségét, az egészségét, minden keménység feloldódjék benne, de ez csak akkor valósul meg, ha a dolog már ott kezdődik, hogy próbálja meg magát, vizsgálja meg az ember előzőleg, és úgy járuljon az úrvacsorához. És amikor az írás felszólít, hogy vizsgálja meg magát az ember, ezt sem szabad úgy értenünk, hogy én leülök, aztán töprengek, hogy mit is kéne rendeznem Istennel, és felállítok egy listát. Hát ez nem, így nem működik. Ha saját szemünkkel vizsgáljuk magunkat, akkor ennek nagyon felszínes lesz az eredménye. De hogy is szól a 139. Zsoltár? Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Miből fakad a Zsoltárosnak ez a kérése, ami minta a mi számunkra is? Hogy én a saját szememmel nem tudom reálisan ítélni magamat. Ugye ismerjük a jó magyar közmondást, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. És ez így van még abban is, amikor magunkat vizsgáljuk, hajlamosak vagyunk az önigazolásra, az önfelmentésre. De ha az Istent kérjük, hogy ő vizsgáljon meg minket, ő lássa meg, van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, és adja ezt tudtunkra, akkor Isten a legérzékenyebb dolgokat, azokat a hajszál repedéseket, azokat a veszélyes dolgokat is megmutatja nekünk. Szeretnék egy másik igét is idézni, ez pedig a 90. Zsoltárból, Mózes énekéből. Ebben a 8. vers így hangzik, tehát 90. Zsoltár 8. verse. Ezt mondja a Zsoltáros Istennek. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Még egyszer elolvasom, figyeljük meg, milyen érdekes az ige. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat. Ugye az álnokság az nem egy ilyen megfogható konkrét cselekedet, azok ilyen meghúzódó romlottságok, deformációk a lelki világunkban. Azt mondja, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Ez nem egyszerűen titkolt bűnöket jelent, hanem magunk számára is titkos bűnöket, amelyeket nem vettünk észre magunkban. Ez az ige arra utal, hogy Isten minden percben tud egy röntgen felvételt kiállítani a mi lelki világunk állapotáról. Az abban meghúzódó álnokságról, az abban jelenlevő titkos bűnökről. És hogyha mi most azt kérjük, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, akkor azt kérjük Istentől, hogy ezt a röntgen felvételt, amit ő tud minden pillanatban kiállítani a mi lelki világunkról, elénk is tárja, előttünk is, számunkra is tegye tudatossá. És Isten ezt miért teszi? Nem csak azért, mert nélkülünk, a mi együttműködésünk nélkül lehetetlen a bűneinket rendezni, hanem Isten azért, mert ő azt akarja, hogy mi ítéljük el saját magunkat, és neki ne kelljen ítélni minket. Ugye gondolom ez az ige is ismerős, a Korintusiakhoz írt első levél 11. fejezetének a 31. verse, ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. És az Isten nem arra vágyik, hogy majd az utolsó ítéletkor fejünkre olvassa az el nem rendezett dolgokat, hanem időről időre hív minket, no gyertek, törvénykezzünk, ha bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek. Az Isten azt mondja, hogy én elétek teszem, ha ti kéritek, ha igénylitek, én rávezetlek titeket, én tudatosítom benneteket, hogy mi az, ami torzulás, betegség, nyomorúság a lelki világotokban ott van. És ha ti ezt elítélitek, akkor abban a pillanatban az Isten kegyelemmel közeledik hozzánk, az ő megbocsátásával. Ahogy az ember odáig eljut, hogy ezt megítéli, ezt bánja, ettől szabadulni szeretne, akkor már az Istennek nincs mit ítélkezni. Akkor az Isten örül annak, hogy mi magunk ide eljutottunk, mi magunk látjuk ezt, mi magunk szeretnénk szabadulni. És akkor már csak az Istennek a kegyelme és a megbocsátó szeretete az, amire mi számíthatunk, amivel közel jön hozzánk. Ugye örök példa erre a tékozló fiú példázata, amit Jézus elmondott, mikor magába száll, és őszintén ki tudja mondani azt, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, akkor már nincsen más szava az Istennek, csak az, hogy hozzátok a legszebb ruhát, és ő a szeretett fiú, akit visszafogad, mert örül, hogy elítélte magát, örül, hogy szembefordult ezekkel a dolgokkal, és az Isten most már semmiféle büntetést nem akar alkalmazni, semmiféle vezeklést nem akar kiszabni arra az emberre, hanem megtisztítani, felszabadítani az ő lelkét. És én szeretnék egy részletet az evangéliumokból felidézni két okból. Egyrészt azt, hogy lássuk ebben a történetben azt, hogy milyen szükségünk van arra, hogy az Isten vizsgálja meg a szívünket. Hogy az emberi szív milyen kemény tud lenni, mennyire nem látja meg magában a dolgokat. A másik, ami pedig, amiért fölidézem, hogy az Isten milyen, hogyan törvénykezik velünk, hogy nekünk nem kell félni ettől a szembesüléstől. Mert az ember ettől menekül. A bűneset óta az ember ösztönös reflexe az, hogy jaj, van nekem elég bajom, vár a következő feladat, rohanok tovább, és attól pedig szinte fél, kifejezetten fél, hogy a saját lelki világával szembesüljön, kerüli is a csendet, kerüli is a gondokat, és csak ne kelljen nekem ezzel foglalkozni, hogy az én lelki világom hogyan van. Ugye a bűneset után az ember ugye menekülni akart Isten elől. Félt attól, hogy szembesül a maga törvényszegésével. De a Szentírás ígéretei ezt a félelmünket akarják legyőzni. Azt mondja, olyan Isten hív minket szeretettel, aki nem annak örül, hogy elítéljen bennünket, nem akar büntetni bennünket, hanem tisztává akar lenni. Azt akarja, hogy ne gyűjtsük az utolsó ítéletre ezeket a dolgokat. Aki kegyelmesen akar velünk bánni, és újjáteremteni akar, új szívet akar nekünk adni, helyreállítani akarja a lelki egészségünket. János evangélium a 8. fejezetében találjuk ezt a történetet, ami ugye Jézus életében zajlott, és János evangélium a 8. fejezetében így olvassuk, olvasom az első verstől. Tehát János evangélium a 8. fejezetéből olvasom az igét az első verstől a 11-ig. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondták néki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt és az asszony középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta néki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott a téged? Ő pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondta néki, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. De megszakítják Jézus tanítását, a farizeusok és az írástudók, és nagy bőszen hurcolnak oda egy asszony, mondják, tényszerű házasságtörést követett el, és felteszik Jézusnak a kérdést, a törvényben megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg, te azért mit mondasz? Tehát látjuk, hogy ezek az emberek úgy hurcolták oda ezt az asszonyt, mint akik igazaknak tartják magukat, mint akik hát igazak ehhez a fertelmes bűnhöz képest, és hát ez természetes, hogy kimondják rá az ítéletet, hogy kövesztessék meg. Ezt csak úgy megkérdezem, hogy nem szó szerint ilyen szituációban, de könnyen belecsúsznak keresztény emberek is, hogy elkezdenek valakit vádolni. Az még egy külön kérdés, hogy tényleges dolgokban-e, de egyáltalán ugyanezzel a keménységgel, ugyanezzel a magabiztossággal, ezt meg kell büntetni, ezt el kell ítélni, mert ez meg ez meg ez. És ők nem láttak magukban problémát, jogosultnak érezték magukat erre, és azt sem látták, hogy tulajdonképpen a legfőbb indítékuk nem is az igazságszolgáltatás volt, hanem hogy Jézus törbe csalják. Miért lehetett törbe csalni ezzel? Ugye ebben az időben római provincia volt Júdea, és nem volt pallós joguk. Bizonyos önkormányzatot kaptak a római birodalmon belül, ugye ott volt a Sanhedrin, a zsidó főtanács, ami ítélkezhetett, de pallós joguk nem volt. Tehát halálos ítéletet a római helytartó jóváhagyása nélkül nem hozhattak. Ugye Jézus perében is azt látjuk, oda kell őt vinni a helytartó elé, hogy jóvá hagyja a maguk között kimondott halálos ítéletet. Tehát így állítottak csapdát Jézusnak, hogyha ő, ahogy ismerték őt, hogy úgy is hívták, hogy a bűnösök barátja, ha menteni próbálja az asszonyt, akkor azt mondják, megszegi Mózes törvényét. Hogyha azt mondja, hogy méltó a halálra, akkor a rómaiaknál vádolják be, hogy ő pedig egy halálos ítéletet mond valakire, holott erre még a Sanhedrinnek sincsen joga. Tehát pontosan tudták, ugye ismerjük ezt a magatartást, ha ezt mondja, akkor azért hibás, ha azt mondja, akkor azért hibás. És ezzel a lelkülettel vitték oda ezt az asszonyt, de ők magukban mindezt nem látták. És hogyan járt el Jézus? Azt olvassuk, hogy nem válaszolt először, hanem lehajolt, úgy képzeljük el, mikor valaki így lehajol, és ír a porba. Nem tudták, hogy mit, mert mikor valaki így lehajol, és ott ír, hát akkor ugye eltakarja azt, amit ír. Eltakarja a lehajló testével, nem lehet rendesen látni. De ők már türelmetlenek voltak, és szormalgazzal kérdezték, ugye nem tudom pontosan, na ha válaszoljál, na mi a válaszod erre, na egyértelmű az eset, na mondd meg, hogy te hogy ítéled meg. Akkor Jézus fölegyenesedett, és ahogy fölegyenesedett, nyilvánvalóan láthatóvá vált, hogy miket írt oda a porba. És ugye a Biblia abszolút nem írja le, hogy mit, csak sejthetjük, a következményekből sejthetjük, hogy mit, mert azt olvassuk, hogy még egyszer le kellett ugyan neki hajolni, mert először csak ennyit mondott, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Tehát a csapdát tökéletesen kikerült, nem mondott halálos ítéletet, és nem szegte meg Mózes törvényét, hanem csak egyre figyelmeztette őket, aki közületek nem bűnös. De ha ő nem írt volna az ujjával a porba, tehát ha nem az Isten nem tartott volna tükröt eléjük, hogy ő hogy ismeri őket, ugye emlékezzünk az ígére, hogy elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orszád világa elé. Tehát Isten ezt pontosan tudja. De ha ő ezt nem tette volna, ők igazaknak érezték magukat, és nem jöttek volna rá ezekre. Úgy lehet elképzelni, hogy a porba ő talán ilyen emlékeztető szavakat írt. Milyen tapintatos volt, ugye? Hiszen ahhoz képest, hogy ezek odavitték az asszonyt, kíméletlenül mondták, hogy ki kell mondani rá a megkövezés ítéletét, és azt mondja, odaállították a középre, szégyenszemre a középre, mondták, tetten éretett, mint házasságtörő. A legcsekélyebb együttérzés vagy szánalom nem volt bennük az asszony iránt. Büntettessék meg, ezt és ezt tette, stb. Ez a lelkület volt bennük. És Jézus pedig még mindig milyen tapintattal viseltetett ezek iránt az önmagukat nem ismerő, önigazult, kíméletlen, kegyetlen bírák és vádolók iránt. Ő nem mondta ki hangosan, hogy kit mire emlékeztet, ő beleírta a porba. És mondom, úgy tudom elképzelni, hogy nem teljes történeteket írtott le, hanem csak, nem tudom én, talán egy színhelyet írt le. Talán két szót írt le, de akit az érintett, az tudta, hogy azonnal föltárult előtte, hogy ott és akkor ő mit csinált. És akkor elkezdtek elpárologni, de Jézus nem volt elég még, neki folytatni kellett, míg egy sem marad. Újra lehajolt, újra írt a porba, és megkérdezem végül, maradt valaki a porondon, aki megfelelt ennek, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá a követ? Még azt is megjegyzi, hogy a vénektől elkezdve, ugye ez nem életkorban öreget jelent, hanem a vallási vezetőket, a tapasztalt vallási vezetőket. És azt mondja, hogy velük elkezdve, lassan mindenki eltűnt a helyszínről. Akkor Jézus másodszor is fölegyenesedett, és mikor látta, hogy már senki nincs, ilyen az, mikor az ember az Isten ítélőszék elé idéztetik. Ilyen az, amikor az Isten tart elé tükröt. Akkor a lelkiismeret által vádoltatván mind eltűntek onnét. Akkor Jézus megszólította az asszonyt, aki úgy képzelhetjük el, hogy mindeddig nem merte a szemét sem fölemelni. nem merte a fejét fölemelni, hiszen egyrészt a szégyen, ugye abban az időben ez még sokkal nagyobb szégyen volt, és az emberek erkölcsi ítélete más volt, tehát egyrészt a szégyen miatt, másrészt hát várta rettegve a megkövezést. Várta rettegve, hogy mi következik. És most, ahogy Jézus fölegyenesedik, megkérdezi az asszony, senki sem vádol téged? És az asszony is fölemeli a fejét, és körülnéz, és döbbenten látja, hogy a vádlóiból egy sincs. És azt mondja, senki. Nincs itt senki. És erre Jézusnak már csak egy egyszerű szava van. Én sem kárhoztatlak. Milyen könnyen mondja ki Isten ezt a szót. Ő a szívekbe lát, és nyilván látta, hogy ez mindent, a körülményt, ahogyan, hogy Jézust vádolhassák, ez az egész szituáció létrejött. Látta azt, hogy sokkal nagyobb ezeknek a bűne, látta ebben az asszonyban az őszinte szégyenkezést, a megbánást. És Jézusnak ennyi szava volt csak, én sem kárhoztatlak, menj el, és többé ne vétkezzél. Ugye biztosak lehetünk, hogy ez sokkal hatékonyabb volt, mintha Jézus bármit ráolvasott volna, vagy bármiféle büntetést, vezeklést vót volna ki rá. Ez a felmentő, de elkötelező szó. Én nem kárhoztatlak, de menj el, és többé ne vétkezzél. Ilyen Istenünk van. És ezért, amikor az úrvacsora előtt önvizsgálatot tartunk, még egyszer hangsúlyozom, nyugodt időt keressünk rá. Ne intézzük el ezt egy-két futó gondolattal, rohanás kellős közepén. Keressünk rá nyugodt időt. És egy őszinte, komoly imádsággal forduljunk Istenhez. És azt mondjuk neki, hogy Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, vesd az én arcom elé az én titkos bűneimet, amit te látsz. Én lássam magamat úgy, ahogy te látsz. Mert gondoljunk csak arra is, hogy az úrvacsorán Krisztus milyen jelképekben áll előttünk. Az ő bűntelen, kovász nélküli élete, ugye, ahogy a jelkép utal rá. Az ő bűnfelett győzelmes, emberfiaként is bűnfelett győzelmes élete. És az ő értünk hozott önkéntes áldozata, az ő megtört testét és kiontott vérét jelképezik az úrvacsora szimbólumai. És mintha azt mondaná az írás, hogy ebbe a tükörbe néz vele. Az ő bűntelen életéhez, az ő tökéletességéhez képest. Te, aki tanítványának vallod magad, hol tartasz? Az ő áldozatához képest, hol van a te szereteted? Hol van a te viszont áldozatod? Ha ebben a tükörben nézi az ember magát, a dolog teljesen más. Hiszen ha ezeket a jegyeket vesszük magunkhoz, akkor ezzel szembesülve kell nekem magamat megvizsgálni. És mi olyan hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy a keresztény életnek a rendeltetése az állandó növekedés, az állandó előrehaladás. Hiszen olyan egyértelműek az ígék, amikor Krisztus azt mondta, hogy legyetek tökéletesek a ti mennyei atyát, mint amit ti mennyei atyátok tökéletes. Azt mondta Ábrahámnak, aki minden hívők atya, amit neki mondott Isten mindannyiunkra érvényes. Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem és légy tökéletes. Ugye? És azt mondja egy másik ige, hogy az Isten igéje az hasznos a feddésre, a tanításra, a megjobbításra, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. És milyen szomorú, hogy az úrvacsorából ehhez képest egy ilyen status quo megőrzése lesz. Így nyugtatja meg magát a keresztény ember, hát úrvacsorát vettem, megerősítettem a szövetséget, megint helyben vagyok. És hát én megerősítettem a tagságomat, vagy a jogcímemet az Isten országára, az igénylésemet. De az úrvacsora nem arra szolgál, hogy azt az állapotot, amiben vagyunk, rögzítsük, és ugye még kapaszkodunk, még rögzítjük, hogy igen, én Krisztushoz tartozom, én tanítvány vagyok, hanem az úrvacsora arra szolgál, hogy egyrészt helyrehozzuk a múltnak a torzulásait, és arra szól, hogy előre a tökéletesség felé, előre az Isten országa felé. Nem tudom, hány úrvacsorát vettünk életünkben, és ezek elérték azt az eredményt, hogy tiszták vagytok, és újra tiszta lappal indulunk, mint a keresztség után. Előre haladtunk a tökéletesség felé vezető úton ezek által. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy azért van sok erőtelenség, betegség és gyengeség a Krisztus gyülekezetében, mert az úrvacsorában rejlő lehetőségeket, azokat mi nem használjuk föl, mert felületes az önvizsgálat, nem fordulunk igazán Istenhez, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk, és így járulhassunk a szentjegyekhez, és újra a szívünkbe vésődjék az ő bűntelen élete, az ő értünk hozott áldozata, a hálaadás ezért, és hogy ez késztessen bennünket arra, hogy előbbre, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ugye Isten mindig azt érti tökéletességen földi ember számára, hogy ahhoz a világossághoz képest, amit nyert a Szentlélek által, amit megértett, amit felfogott, azzal összhangban legyen a gyakorlati élete. És ezt is mindannyian kérdezzük meg, hogy ahhoz a világossághoz képest, amely Isten igéje által, Krisztus példaadása által eljutott hozzánk, amit a Szentlélek meg tudott világosítani számunkra, ez maradéktalanul érvényesül a mindennapi gyakorlati életünkben, akkor nem vagyunk tökéletesek. Mert az Isten ugyan méltányos tökéletességet vár tőlünk, nem az abszolút hibátlanságot, de azt, hogy amit a Szentlélek világossá tesz számunkra, azt kövessük. Azzal összhangban legyen az életünk, ahhoz képest ne legyen lemaradásunk. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy az úrvacsorára úgy készül, tényleg megpróbáljuk magunkat. Tényleg kérjük az Istent, hogy ő vizsgáljon meg. És örüljünk annak, mikor az Isten elénk veti azt a röntgenképet a lelki világunkból, amit ő lát. És adjon a Jóisten bátorságot saját magunkat elítélni. És akkor a Jóisten már nem fog minket elítélni, hanem úgy jöhetünk az úrvacsorához, mint akik boldogan köszönik meg, hogy az Isten tiszta szívet terem bennünk, hogy az Isten bűnbocsánatot ad, hogy az Isten újra elindít a tökéletesség végcélja felé. És ennek még egy nagyon nagy haszna van, hogyha így vizsgáljuk meg magunkat, így ítéljük el magunkat, és elnyerjük a bűnbocsánatot Istentől, képtelenek vagyunk egymást elmarasztalni, képtelenek vagyunk egymással ellenségeskedni, képtelenek vagyunk egymást vádolni, erre képtelenek vagyunk, akkor az Isten minden keménységet felold a szívünkben. Akkor úgy érzik, én, aki az Isten irgalmában élek, akinek az Isten ennyit bocsátott meg, akinek az Isten újra esélyt ad, ki vagyok én? Akkor szinte halljuk Jézus szavát, aki közületek nem bűnös. Az merjen föllépni kemény, vádoló, ítélkező pozíciójában. És ha ő szólítja meg a lelkiismeretünket, akkor ezt nem tudjuk többet megtenni. És én szívemből kívánom, hogy a Jóisten teremtsen bennünk igaz szívet, tiszta szívet, és indítson el újra a tökéletesség útján az úrvacsora alkalmával. De ez azon múlik, hogy az elkövetkező héten lelkiismeretesen megvalósítjuk-e ezt, hogy megpróbáljuk magunkat, Isten szemével akarjuk látni magunkat. A Krisztus bűntelen élete és áldozata tükrében akarjuk látni, hogy hol tartunk. És azért jövünk ide, hogy tényleg bűnbocsánatot, új erőt és új életet nyerjünk. Ennek az áldása mi ránk is kihat, és az egész közösségre is kihat. A Jóisten adja, hogy így legyen. Amen.
Énekeljük el közösen a 283-as számú ének első, második és ötödik versét. Tehát 283, első, második, ötödik.
Thank you.
Akik szeretnék és akik tehetik, azokkal letérdelve imádkozunk, a többieket megkérem, maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és az ének utolsó sorai szerint hálát adunk néked, hogy te olyan jó pásztor vagy, aki oltalmazni akarod lelkünket, aki nem akarod, hogy leüllepedjék, iszap, sár és bekeményedjen a szívünkben, hanem időről időre szeretettel szólítasz bennünket, hogy te helyre akarod állítani a mi lelki világunk épségét, egészségét. Azt akarod, hogy szembeforduljunk és magunk elítéljünk mindent, ami a te tévedhetetlen erkölcsi mértékhez szerint igaztalan, igazságtalan, kárunkat okozza, és amivel fertőzünk másokat is. Szerető jó Istenünk, köszönjük ezt néked. Senki rajtad kívül nem lát be minden emberi szívbe, és nem ért minden emberi gondolatot. Te vagy az, aki igazsággal és irgalommal ítélsz. Te vagy az, aki mindegyikünkhöz megtaláld a legjobb utat és módot, hogy megszégyenüljünk a saját lelkiismeretünk ítélőszék előtt és a te színed előtt, és hogy vágyakozzunk, szomjuhozzuk a bűnbocsánatot, és utána erőt kapjunk egy új kezdethez. Kérünk téged, Jézusunk, áld meg minden jelenlévőt, és add, hogy mindannyian megjegyezzük ezt az óvást, hogy minden féltett dolognál jobban vigyázzunk szívünkre, mert ebből indul ki minden élet. Segítsünk, hogy erre tudatosan figyeljünk, és igénybe vegyük a te segítségedet, amelyet te adsz nekünk ehhez az úrvacsora által, a te ígéd által, amely ráébrez dolgokra, amely szembesít önmagunkkal, és a te szent lelked munkája által, aki mindig keresi a módot arra, hogy minket kiemeljen az önigazultságból, és megszólítson. Kérünk, jó Istenünk, a te áldásoddal, békéddel bocsáss el mindannyiunkat, és áld meg majd a következő héten az úrvacsorai alkalmat is. És bárcsak mondhatnád minden résztvevőről, ti most már tiszták vagytok. Kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk a te kegyelmedből. Amen.
Befejezésképpen énekeljük el a 236-os számú ének első és második versét. 236-os ének első-második.